Rádióegyetem, bioetika, poszthumanizmus, Bognár Gergely előadása.
Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. A mai előadás címe poszthumanizmus, ami valószínűleg nem a lehető legjobb cím, mert nem egészen világos, hogy micsoda, lehet, hogy valami könnyebb címet kellett volna keresnünk. Alapvetően arról lenne szó, hogy jelenleg folyik a világban egy ilyen biotechnológiai forradalom, aminek elsősorban a genetikai vetületeivel fogunk beszélni, és hogy ez olyan lehetőségeket itt az emberek és az emberi faj gyógyításában, fejlesztésében, genetikai állományunk megváltoztatásában, stb., amelyek sokak szerint nagyon komoly erkölcsi kérdéseket vetnek föl. És hát erről szeretnék beszélni, nem tudom, meddig fogunk eljutni. Az alap probléma az az lesz, hogy nagyon nehéz ugye sokan azt gondolják, hogy ezek a lehetőségek aggályosak, tehát valami komoly probléma van azzal, hogyha mondjuk megnyílik az a lehetőség, ne csak gyógyítani tudjunk a biotechnológia felhasználásával, hanem mondjuk szebb, okosabb, hosszabb ideig élő embereket hozzunk létre, és ilyen módon megváltoztassuk az emberi faj tulajdonságait. De nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi lenne ezzel a probléma. Vannak immár nemzetközi egyezmények az EU-ban is, azon túl is, amelyek aggódnak a génmanipuláció miatt. Új magyar alkotmányban is van valami ilyesmi, tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy itt valami komoly veszély van szó. Végül is ma arról szeretnék beszélni, hogy mennyire nehéz megfogalmazni pontosan, hogy mi is ez a veszély. És én mindig szeretek mindenféle eseteket föltenni a hallgatóságnak, úgyhogy most esetekkel fogunk kezdeni megint. Az első esetünk egy nagyon egyszerű eset. Tegyük fel, hogy van egy kisgyerek, aki megbetegszik. És ez a betegség ez olyan, hogy ha nem gyógyítják, akkor egész életre tartó értelmi fogyatékosságot okoz. Komoly értelmi fogyatékosságot. Viszont szerencsére van egy nagyon egyszerű gyógyszer, ami ingyen hozzáférhető, semmiféle mellékhatása nincs, stb. És nem kell más tenni a illető gyerek anyukájának, mint beadni ezt a gyógyszert a kisgyereknek, de a anyuka ezt elmulasztja, és nem adja be a gyógyszert. Mit gondolunk erkölcsileg erről az esetről? Elfogadható-e az, hogy az anya nem adja be a gyógyszert, vagy nem? Ez nem egy beugratos kérdés, nyilvánvalóan, sőt, hát azt gondoljuk, hogy adott esetben akár a gyermekvédelmi szolgálat beavatkozhat ilyenkor. Ugye, hiszen egy nagyon komoly kárt okoz a édesanyja azzal, hogyha a gyereknek nem adja be ezt a gyógyszert. A második eset az hasonló ehhez. Egy terhes anyának, amíg meg nem született magzatáról van szó, tegyük fel, hogy az anya kap el ebben az esetben, tehát a terhes nő kap el ebben az esetben valamiféle fertőzést. Ez ugyanahhoz a hatáshoz vezetne, az anya ugyan nem szenvedne különösebb elégségkárosodást, de a megszületett gyerek az értelmi fogyatékossággal születne meg. Viszont szerencsére ismét csak van egy egyszerű gyógyszerünk, ami ingyen hozzáférhető, nincs semmiféle mellékhatása, stb. Amit egyszerűen bevesz a terhes nő, és akkor elmúlik a veszély, és a gyerek egészségesen fog megszületni. Mit gondolunk erről az esetről? Ugyanezt, vegye be a gyógyszert. Nyilván hatalmas kárt okozna azzal, hogyha nem venné be ezt a gyógyszert, ezért erkölcsi szempontból semmiféle különbség nincs az első meg a második eset között, mind a két esetben azt gondoljuk, hogy be kell vennie ezt a gyógyszert. A harmadik eset következik. A harmadik esetben megint csak egy nőről van szó, aki jelenleg nem terhes, viszont jelenleg éppen valami olyan fertőző betegséget elkapott, hogyha most teherbe esik, akkor a születendő gyerek majd súlyos értelmi fogyatékossággal fog megszületni. A valóságban a rubeola például ilyen, a terhesség alatti rubeola. Úgyhogy az orvos ennek a hölgynek azt mondja, hogy halassza el egy hónappal legalább a terhességet, addig szedjen be egy gyógyszert, ami megint csak ingyenes, könnyen hozzáférhető, stb. És hogyha ezt megteszi, akkor a következő hónapban teherbe esett, és egy teljesen egészséges gyerek fog születni. Ha nem teszi meg, és nem veszi be a gyógyszert, és most teherbe esik, akkor viszont súlyos értelmi fogyatékossággal születik meg a gyerek. Mit kell tennie az anyának ebben az esetben, nőnek ebben az esetben? Mi itt az erkölcsileg helyes cselekedet? Nem beugratos kérdés, természetesen halassza el a terhességet, és vegye be ezt a gyógyszert. De itt van egy fontos különbség a három eset között. Ugye az első és a második esetben az történik, hogy van valaki, aki ezt a kárt elszenvedné. Ugye van, az első esetben van egy kisgyerek, a második esetben van egy magzat, a harmadik esetben pedig ki van. Ugyanis, hogyha ugye elhalasztja ez a nő a terhességet, akkor nem ugyanaz a gyerek fog megszületni, mint aki most megszületne az értelmi fogyatékossággal. Tehát még az első és a második esetben, Ugye azt látjuk, hogy egyszerű megmagyarázni erkölcsileg, miért rossz az a cselekedet, vagy miért rossz az, hogyha elmulasztja az anya gyógyszerbevételét. Nagyon egyszerű ezt megmagyarázni, van valaki, akinek kárt okozunk. A harmadik esetben viszont úgy tűnik, hogy nincs senki, akinek ezt a kárt okozzuk. Ugye? Hiszen megint csak, hogyha elhalasztja az anya a terhességet, akkor egy másik gyerek fog megszületni. Ha nem halasztja el, akkor pedig megszületik egy másik gyerek egy értelmi fogyatékossággal. Azt feltételezzük, hogy ez az értelmi fogyatékosság, ez nem annyira rossz, hogy rosszabb, mint a halál, mert vannak olyan betegségek, amelyekről azt mondhatjuk, hogy rosszabb megszületni velük, mint egyáltalán meg sem születni, mondjuk T-szex betegség ilyen, de itt egyszerű mondjuk valami Dankorhoz hasonló értelmi fogyatékosságról van szó. Tehát nem könnyű megmagyarázni, hogyha az első és a második esetben azt gondoljuk, hogy helytelen, amit az anya, a nő cselekszik, a harmadik esetben vajon miért lenne helytelen, hiszen nincs áldozata a cselekedetének. Mi is tehát itt az érv? Feltételezzük, és általában a hétköznapi erkölcs az feltételezi, hogy nincs olyan károkozás, aminek ne lenne áldozata. Ezt úgy hívják, hogy az etika, vagy a hétköznapi erkölcs, az személyközpontú. A személyközpontú erkölcsi elv, vagy erkölcsi nézet, az azt mondja ki, hogyha mondjuk értékelünk két alternatívát, vagy két világállapotot, vagy két szituációt, akkor ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy az egyik szituáció jobb, mint a másik, ahhoz az kell, hogy legyen valaki, akinek számára az jobb. Vagy hogyha értékelünk két cselekedetet, vagy a cselekedetet és a cselekedet elmulasztását, akkor meg kell tudnunk mutatni, hogy egy cselekedet csak akkor helytelen, hogyha van valaki, aki az áldozata annak a cselekedetnek. Eddig ez gondolom érthető. A filozófusok az ilyen eseteken gondolkodva vetették fel azt, hogy ugyan a hétköznapi erkölcs az személyközpontú, tehát a hétköznapi erkölcs az úgy gondolja, hogy mindig van áldozat, mindig van, akinek kárt okozunk. Valójában egy helyes erkölcsi elméletbe be kell vezetnünk olyan elveket is, amelyek nem személyközpontúak ebben az értelemben. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy vannak személytelen károk, vannak olyan károk, aki senkinek se a kára, vagy van áldozat nélküli károkozás. Tehát végrehajthatunk olyan cselekedeteket, amelyek kárt okoznak ugyan, de nem tudjuk, vagy nincs senki, akinek kár lenne. Na, hogyha a személyközpontú etikához ragaszkodunk, tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy mindig van valaki, akinek a kára, akkor a harmadik esetben nem tudjuk megmagyarázni, amit úgy gondolom, hogy a legtöbb ember elfogad, hogy ez a nő, aki nem halasztja el a terhességet, ez valamilyen erkölcsi szempontból egy helytelen cselekedetet hajt végre. Mint ahogy mondtam, ezért be kell vezetnünk, vagy sokan azt gondolják, hogy el kell fogadnunk azt, hogy az nem az erkölcs egészen nem személyközpontú, vannak személytelen elvek, és akkor már meg tudjuk magyarázni, hogy a harmadik esetben mi a probléma. Ugye? Tehát ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy úgy magyaráznánk meg, hogy a harmadik esetben, amikor nem halasztja el az illető hölgy a teherbeesést, fogantatást, akkor ugyan nem okoz ezzel senkinek se kár, de mégis kárt okoz valamifajta ilyen univerzális értelemben. Van egy kár valahol ott kinn a világegyetemben, és akkor ez érdekes metafizikai kérdéseket vet fel, amiben most nem menjünk be. De az előnye ennek az, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy miért gondoljuk azt, hogy a harmadik esetben valami helytelen cselekedet hajtott ő végre. Ennek a fajta nézetnek vannak más előnye is, például olyan is, miket meg tudunk mondani, hogy meg tudjuk magyarázni, hogy például mi a probléma a tinédzserkori terhességgel. Tehát akkor összefoglalva még egyszer, ha visszautasítjuk ezt az elképzelést, hogy minden károkozás személyre szabott károkozás, hogy mindig van áldozat, akkor meg tudjuk magyarázni a harmadik esetet. Na és akkor itt jön a negyedik eset. A negyedik eset hasonló a harmadik esethez. Tegyük föl, hogy van egy nő, aki gondolkodik azon, hogy gyereket szeretne, gondolkodik azon, hogy teherbe essen, és azt mondja neki az orvosa, hogy teherbe esett most, és egy teljesen egészséges gyerek jönne a világra, de várhat egy hónapot, és bevehet egy egyszerű gyógyszert, megint csak a gyógyszernek nincsenek mellékhatása, ingyen hozzáférhető, stb. Ami azzal az eredménye jár, hogy a születendő gyerek az átlagosnál jóval magasabb IQ-val fog megszületni. Sokkal intelligensebb lesz. Mondjuk, mit én 120 helyett 150-es IQ-val fog megszületni. Na most, a kérdés ugye az, hogy amikor a nő, ez az illető nő azt mondja, hogy nem akarja ezt a gyógyszerkúrát végigcsinálni, bár semmilyen mellékhatása, semmi nincsen, akkor erkölcsileg vajon helytelenül cselekszik-e? Teljesen kockázatmentes, nincs semmi mellékhatás, se a gyerekre, se a anyára. Egyszerűen csak egy sokkal intelligensebb, vagy szebb gyerek fog létrejönni, vagy mindkettő. Vagy mondjuk Mozarthoz mérhető zenei tehetsége lesz, stb. Ugye a kérdés az, illetve először is, Ki az, aki azt gondolja, hogy semmi rossz nincs abban, hogyha az anya nem csinálja végig ezt a gyógyszeres kúrát? Oké, tehát a legtöbben azt gondolják, hogy azért ez nem ugyanaz, mint elkerülni egy értelmi fogyatékosságot. A probléma az, hogy igen ám, de akkor meg kell tudnunk magyarázni, hogy mi a különbség a harmadik eset és a negyedik eset között. Miért nem ugyanazok az erkölcsi megfontolások vonatkoznak abban az esetben, amikor arról van szó, hogy egy értelmi fogyatékosságot elkerüljünk, vagy arról van szó, hogy egy sokkal intelligensebb, szebb, tehetségesebb, stb. Gyereket hozunk létre, minden más ugyanaz. Miért van az, hogy az egyik esetben azt mondjuk, hogy helytelenül cselekszik a hölgy, amikor elhalasztja a teherbeesést, vagy nem halasztja el a teherbeesést, és míg a másik esetben, a negyedik esetben azt mondjuk, hogy nem tesz semmi rosszat azzal. Ugye már visszautasítottuk a személyközpontú etikát. De még hogyha nem is utasítjuk vissza, akkor is nehéz megmagyarázni ezt a különbséget. Tehát itt ugye nyilvánvalóan arról van szó, hogy itt valami fajta negatív beavatkozás történik, vagyis negatív abban az értelemben, hogy elkerülni akarunk valamit, az értelmi fogyatékosságot. Míg a negyedik esetben valamiféle pozitív beavatkozás történik, valamit jobbá teszünk. Nos, hogyha mondjuk azt mondjuk a harmadik és negyedik eset közötti különbséget, tehát a pozitív és negatív beavatkozások közötti erkölcsi különbséget keresve, hogy hát akkor menjünk vissza ez a személyközpontú gondolathoz, tehát ahhoz az elképzeléshez, hogy mindig van valaki, aki a kár elszenvedője. Akkor ugye mi volt a harmadik esetben? Ugye a harmadik esetben akkor azt kell mondanunk, hogy akkor, amikor az a nő nem halasztja el a teherbeesést, és értelmi fogyatékos gyereke lesz, akkor igazából nem csinál semmi rosszat. Nem helytelen ez a cselekedet, hiszen a kárt nem szenvedi el senki. Egy másik személy jön létre, hogyha elhalasztja, vagy hogyha nem halasztja el a teherbeesést. Yeah. Tehát ezzel nem tett semmi rosszat. Ugyanakkor a negyedik esetben, a negyedik esetre ugyanez vonatkozik, hiszen ez a hölgy vagy elhalasztja a teherbeesést, vagy nem halasztja el a teherbeesést. Ebben az esetben ugye, mivel nincsen áldozat, vagy nincsen olyan, aki jobb lesz attól, ugye ebben az esetben pozitív beavatkozásról van szó, hiszen különböző személyek jönnek létre ezzel, ebben az esetben sincs semmi különösebb rossz azzal, hogyha ő most vállalja a gyógyszeres kurát, és létrehoz egy sokkal intelligensebb gyereket. Ha viszont másrésztről úgy gondolkodunk, hogy ezt a személyközpontú gondolatot visszautasítjuk, és azt mondjuk, hogy az etikának, vagy a helyes erkölcsi elméletek, vagy a legjobb erkölcsi elméletünknek nem csak személyközpontú elvek lesznek a részei, akkor ugye a harmadik esetet meg tudtuk magyarázni a morális intuíciónkat, ami az volt, hogy rosszat tesz az a nő, amikor nem halasztja el a teherbeesést. De ebben az esetben ugye a negyedik esetre is ugyanez fog vonatkozni, hiszen egy személytelen kár jön azzal létre, hogy valaki, aki létrejön a világban, kevésbé intelligens, mint valaki más, aki létrejöhetett volna a világban. Ez világos, hogy mi itt a probléma? Tehát nagyon nehéz megmagyarázni, míg az első és a második eset az teljesen világos, és a legtöbb ember intuíciója az, hogy károkozás történik, tehát ezért helytelen. A harmadik esetet nehezebb már megmagyaráznunk. A legjobb magyarázat erre valamiféle visszautasítása a személyközpontú etikának, viszont a negyedik eset strukturálisan, vagy ebből a szempontból teljesen hasonló ehhez. Tehát végül is a problémánk az most akkor, hogy hogyan tudjuk megmagyarázni, ha meg lehet magyarázni a negatív és pozitív beavatkozások közötti különbséget. Negatív beavatkozás, mondjuk egy értelmi fogyatékosság elkerülése, pozitív beavatkozás, mondjuk az intelligencia megnövelése a következő generációban. Hát mondhatjuk azt, hogy sokan mondják azt, hogy különbséget kell tennünk a kettő között, azért, mert az egyikben gyógyításról van szó, míg a másikban valami olyasmiről van szó, ami túlmegy a hagyományos gyógyításon, ugye? Tehát van egy, az érv az az lenne, hogy az erkölcsi különbség a kettő között, tehát hogy mi kötelező, vagy mi az, ami megengedett ezekben az esetekben, az valamilyen módon megfelel a gyógyítás és a gyógyításon túlmenő orvosi beavatkozásoknak. Ugye a harmadik esetben azért kötelező elhalasztani a teherbeesést, mert gyógyításról van szó, valamiféle baj elkerüléséről, míg a negyedik esetben azért nem kötelező vállalni a gyógyszeres kezelést, mert itt nem gyógyításról van szó. A probléma ezzel az, hogy nem is olyan könnyű megfogalmazni, hogy mi is a gyógyítás és a gyógyításon túlmenő beavatkozások közötti különbség. Tehát hol lenne ez a különbség a kettő között? Tehát például mondhatjuk azt, és ez egy befolyásos elképzelés, ugye mi a fogyatékosság, vagy bármiféle betegség, egy kicsit kiterjesztve, az valamiféle az ember normális, funkcionális működésének valamiféle korlátja. És akkor egy nézet lehet az, hogy egy fogyatékosság, vagy egy probléma, vagy egy olyasmi, vagy olyan kondíció, amit gyógyíthatunk, az, ami a fajnak, vagyis az emberi fajnak, az emberi faj működésének től valamiféle módon elmarad. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen normális vagy standard működése az embernek, mint biológiai lénynek, és akkor mondjuk egy fogyatékosság vagy egy betegség az valamiféle funkcionális probléma, ugye valami nem működik rendesen. Tehát akkor ebben az esetben mondjuk veszük az átlagot, hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki az, aki rövidlátó, akkor mondjuk megnézzük azt, hogy az emberi faj tekintve mennyire látnak jól az emberek általában, és akkor az, aki az átlagtól elmarad, az lenne mondjuk a rövidlátó. Vagy vegyük az értelmi fogyatékosságot, azt mondjuk, hogy mondjuk az átlagember, természetesen az IQ nem egy jó mérőeszköz ennek, de most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy az átlag, az emberi faj átlag IQ-ja az mondjuk 120, nem tudom, hogy így van-e, és akkor értelmi fogyatékosnak az számít, akinek mondjuk ettől elmarad. Tehát az ennél az elképzelés, hogy van valamiféle standard, vagy valamiféle normál működés, és akkor aki alatta van valahol, az az, akinek valamiféle problémája van, és ebből a szempontból, hogy nem egészséges. És akkor nagyon egyszerű a harmadik és negyedik eset, a negatív és pozitív beavatkozások közötti különbséget fenntartani, hiszen azt tudjuk mondani, hogy ami a harmadik esetben történik, az az, hogy valaki, aki amúgy a normális itt természetesen nem ilyen normatív értékelő értelemben, hanem ilyen statisztikai értelemben értjük. Tehát, hogyha valaki a statisztikai átlag alá esik ebben a tekintetben, akkor meg kell gyógyítanunk. Még ha valaki mondjuk az átlag fölött, fölé kerülhetne, mondjuk mint a negyedik esetben, az nem követeli meg az erkölcs, hogy őt kezeljük ilyen módon. Tehát, hogy valamivel kezeljük, ami túlmegy a gyógyítás. Tehát a probléma az, nem nagyon lehet önkényesség nélkül kijelölni azt, hogy hol is van ez a normális emberi működés. És ugye akkor eljutunk ahhoz a problémához, hogy igazából ez valamiféle érték alapon fog történni. Amivel az a probléma, hogy körbenforgóvá teszi az érvelést. Ugye abból indultunk ki, hogy hogyan tudjuk meghatározni az erkölcsi különbséget, a negatív gyógyítás, negatív beavatkozás, ami gyógyításnak számít, és a pozitív beavatkozás, ami már a gyógyításon túlmegy e között. És akkor ugye a gyógyítás egy megoldási javaslat adott az, hogy hivatkozhatunk erre a standardra, de ez a standard igazából értékfüggő, tehát ez rajtunk múlik, hogy hova rakjuk, és természetesen változik is. És ezért igazából ezzel nem fogjuk tudni megmagyarázni a különbséget, az erkölcsi különbséget a kettő közt. Hiszen önkényesen rakhatjuk ezt bárhova. Miért nem mondjuk akkor azt, hogy legyen a standard, amihez viszonyítunk, mondjuk a 160-as IQ, és abban az esetben, hogyha lenne egy ilyen, és tegyük fel, hogy lesz egy ilyen beavatkozás, akkor mondjuk ezt a terhességgondozás részévé kell tenni, vagy kell tennünk, hiszen akkor már gyógyítás lesz az, hogy 120-as IQ-s helyett 150-es IQ-s gyerekek születnek. Ez így önmagában komoly problémát vett fel, de felvet egy másik problémát, ami szintén az értékekhez megy vissza, amit a legkönnyebb egy példával illusztrálni. Vannak olyan esetek, amikor valaki mondjuk valamiféle agydaganat, vagy valamiféle probléma miatt egy kisgyereknek mondjuk nincs elég, vagy nem termel a szervezete elég növekedési hormont. Ez a híres növekedési hormon eset. És ebben az esetben van már erre terápia, mesterséges növekedési hormonterápiát szoktak adni, és akkor mondjuk az a gyerek, aki csak, az a fiúgyerek, aki mondjuk csak 160 cm-en nőne, az eléri az átlagos testmagasságot. A legtöbb ember azt gondolná, hogy ez természetesen gyógyítás, ugye, hiszen tegyük föl, vagy feltettük, hogy valamiféle orvosi probléma miatt nincsen, nem termelődik elég növekedési hormon a szervezetben. Viszont tegyük föl most, hogy van egy másik fiatal fiú, akinek egyszerűen sem különösebb orvosi problémája nincsen, kivéve, hogy a szülei alacsonyak. A szülei csak 150 centisek, és ezért olyan genetikai öröksége van, hogy ő nem fog 160 centinél magasabbra nőni. És akkor ebben az esetben ugye szintén adhatnánk növekedési hormont, és elérné az átlagos testmagasságot. Miért gondoljuk azt, hogy az első esetben gyógyításról van szó? Vagy miért gondoljuk azt, hogy érdemes gyógyítani ezt a hormonhiányt? Hát azért, mert társadalmilag hátrány éri azokat, akik nagyon alacsonyak. Mindenféle társadalmi hátránnyal jár ez. Különösen fiúk esetében, vagy férfiak esetében az alacsonyabb férfiak kevesebbet keresnek, kevésbé valószínű, hogy házasságban élnek, nehezebben kapnak munkát, stb. Ezt kimutatták, hogy a testmagasság legalábbis a férfiaknál számít. De hogyha az első esetben igazából nem az a fontos, hogy van valamiféle orvosi probléma, amit itt gyógyítanunk kell, hanem az a fontos, hogy van valami társadalmi hátrány, amit egy hormonkezeléssel gyógyítani tudunk, akkor a második eset ebből a szempontból teljesen hasonló, holott itt nincsen valamiféle orvosi probléma, amit gyógyítanánk, csak valaki éppen egy olyan családból jön, ahol alacsonyak a szülők, de ugyanolyan társadalmi hátrányokat viselne el, És ezért, hogyha társadalmi hátrányok fontosak, akkor őt ugyanúgy részesíteni kell ebben a kezelésben. Tehát nem csak azért nem tudunk erre a gyógyítás és ami a gyógyításon túlmegy című különbségre hivatkozni itt, mert nehéz megfogalmazni azt, hogy mi az a standard, amihez képest a gyógyítás, és nem valami, ami túlmegy a gyógyításon, hanem azért is, mert, mint ahogy mondtad, ez egy ilyen értékkérdés is. És alapvetően, ami számít a gyógyításban, azaz mindenféle hátrányoknak a leküzdése, az ugyanúgy számíthat, amikor nem gyógyításról van szó. Tehát ugye itt az volt az elképzelés, hogy a harmadik és negyedik eset között a negatív és pozitív beavatkozások között meg tudjuk határozni az erkölcsi különbséget ezzel a gyógyítás és ami a gyógyításon túl van című különbséggel, de valójában ez a két különbségtétel nem fedi egymást. Van egy másik megoldási javaslat, hogy megragadhassuk az erkölcsi különbséget a kettő között, az, hogy a reprodukciós autonómiára hivatkozunk. Vagy szebben kifejezve a gyermekvállaláshoz fűződő autonómiára. Tehát azt gondoljuk, hogy a legtöbb embernek, illetve hát ez mindenképpen így van, a legtöbb embernek ez egy központi döntés az életében, hogy vállal egy gyereket, vagy milyen hány gyereket vállal, milyen körülmények között vállal gyereket, stb. És ebben az esetben mondhatjuk azt, illetve hát vannak filozófusok, akik azt mondják, hogy a harmadik, negyedik eset, miután itt nincsen, akinek kárt okoznánk, ugye más és más gyerekek jönnek létre, igazából ez a reprodukciós autonómia szférájába kell, hogy tartozzon, hogy az illető hölgy végigcsinálja ezt a gyógyszeres kezelést. Ugye a reprodukciós autonómia fontos erkölcsi érték, vagy fontos számunkra azért, mert az autonómia önmagában fontos érték, tehát az, hogy az emberek az ő életüket közvetlenül befolyásoló, vagy nagy mértékben befolyásoló döntéseket maguk hozhassák meg. Nyilván a legtöbb embernek nagyon fontos a saját boldogsága szempontjából is az, hogy saját döntése alapján vállaljon vagy ne vállaljon gyereket. Teljesen egyetértünk abban, vagy az a legtöbb ember egyetért abban, hogy ez az autonómia fontos érték. A kérdés az, hogy ebben az esetben használhatjuk-e ezt az eszmét, vagy ezt az elvet arra, hogy a harmadik és a negyedik eset közötti különbséget meg tudjuk ragadni. Ugye az, hogyha tiszteletben tartjuk általában az embereknek az autonóm döntéseit, az valami olyasmit is jelent, hogy ha valaki befolyásolni akarja ezt valamilyen módon, tehát hogyha mondjuk azt akarjuk mondani, hogy vannak bizonyos döntések, a gyermekvállalással kapcsolatos döntések, amiben a társadalomnak joga van beleszólni, akkor a bizonyítás terhe az mindig azon van, aki az autonómiát korlátozni akarja. Tehát, hogyha az állam azt valamiféle olyan törvényt akar megalkotni, ami általában az egyéni autonómiát valamilyen módon korlátozza, akkor nem nekem, mint állampolgárnak kell megmutatni azt, hogy nekem ez kárt okoz, hanem az államnak kell megmutatni azt, hogy az autonómia korlátozása az olyan mértékű kárt okoz csak, amit mindent figyelembe véve a társadalom vállalhat. Ami ebben az esetben azt jelenti, hogy nagyon nyomós okok kellenek ahhoz, hogy mondjuk az embereknek beleszóljunk a gyermekvállalási döntéseibe. Voltak természetesen példák arra, hogy az ember, hogy a társadalom, vagy az állam megpróbált beleszólni, vagy kényszerítő módon beleszólt az emberek reprodukciós, vagy gyermekvállaláshoz fűződő autonómiába, és ez a 20. század elejé eugenikus mozgalmak voltak, amikor ugye az volt a cél, hogy valamilyen módon a társadalom genetikai állományának, a népesség genetikai állományát javítsák, vagy legalábbis fenntartsák. Ugye itt olyan dolgok tartoztak ide, mint mondjuk értelmi fogyatékosokat például kasztráltak, vagy olyan dolgok, hogy a kívánatos családok, vagyis a jobb életminőséggel rendelkező, vagy magasabb társadalmi osztályú családok gyermekvállalását próbálták ösztönözni, míg a szegényebbeknek megpróbálták valamilyen módon elérni azt, hogy kevesebb gyereket hozzanak létre. És hogyha valaki olvas ennek a történetéről, akkor ugye itt tényleg nagyon csúnya dolgok történtek, nem csak Németországban, nem csak a nácik csináltak ilyen dolgokat, hanem mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Svédországban, vagy Nagy-Britanniában is egy ilyen komoly eugén mozgalom volt. Például az Egyesült Államokban voltak versenyek arra, hogy melyek a legtisztább, legjobb genetikai állománnyal rendelkező amerikai családok, és akkor a családok ebbe benevezhettek, elmehettek egy ilyen versenyre, ahol a zsűri eldöntötte, hogy melyik a legegészségesebb amerikai család. Ezek általában azok voltak, ahol volt 4-5 kisgyerek, fiúk, lányok, általában szőkék és kékszeműek kellett, hogy legyenek. Általában nők nyerték. Na most sokan azt mondják, hogy a probléma ezzel az, amit manapság, vagy valamikor majd később, a 21. század derekán talán történik, amikor lesznek már olyan eljárások, amivel mondjuk magasabb IQ-jú gyerekeket hozhatunk létre, hogy ez valamilyen módon az eugenikához való visszatérés. Viszont a másik oldalról akik hangsúlyozzák azt, hogy, vagy akik úgy gondolják, hogy itt nagyon problémás fenntartani ezt az erkölcsi különbséget, azok viszont azt mondják, hogy nem, itt valami egészen másról van szó, hiszen amikor, visszatérve a harmadik meg a negyedik esethez, hiszen amikor felajánljuk valakinek azt, hogy egy egyszerű gyógyszeres kezeléssel egy magasabb intelligenciájú gyereket hozzon létre, akkor itt nincs állami kényszerítés. Tehát ellentétben mondjuk azzal, ami a 19. század végén, 20. század elején történt, ezek ilyen egyéni, autonóm döntések eredményei lesznek. Természetesen nem azt állítottam ezzel, hogy mindenki mindenhol tiszteletben tartja, vagy tiszteletben akarja tartani az embereknek a gyermekvállaláshoz fűződő autonómia érdekeit, vagy autonóm érdekeit, vagy autonóm jogait. De mondjuk a legtöbb nyugati országban ez azért nem állami politika. Kivétel mondjuk ugye Kína volt, ahol tényleg a népesség csökkentése érdekében valóban bevetettek kényszerítő eszközöket, állami kényszerítő eszközöket. Az, hogy ez mennyire volt sikeres, és főleg, hogy milyen hatásai lesznek később, az ugye egy elég bonyolult kérdés, valószínűleg ennek katasztrofális hatásai lesznek majd a kínai társadalomra. Mindenesetre most a számunkra az érdekes, hogy ugye onnan indultunk ki, hogy nagyon sokan kicsit óckodnak ettől, hogy akkor most egy ilyen szép új világban fogunk élni, ahol magasabb intelligenciájú gyerekeket, vagy szebb, vagy tehetségesebb gyerekeket hozhatunk létre. Gyakran azt mondják ezek, akik így érvelnek, hogy ez valamiféle visszatérés ehhez az eugenikához. Ugye a dolog támogatói viszont azt mondják, hogy egészen másról van szó, itt valamiféle liberális eugenikáról van szó, ahol nem kényszerítünk senkit, hanem csak megadjuk az embereknek a lehetőséget. Tehát nem fogunk beavatkozni a családok életébe. Jó metaforája ennek, hogy a 21. században ez az eugenika az igazából úgy fog kinézni, mint valami fogyasztói választás. Robert Nozick nevű filozófusnak van egy ilyen nagyon szórakoztató példája a genetikus szupermarketről, ahova az ember bemegy, amikor úgy dönt, hogy gyereket szeretne, és a polcról leveszi a különféle tulajdonságokat, amiket majd szépen összevarjálva létrehozza azt a típusú gyereket, amit neki a legjobban tetszik. Tehát mondjuk legyen fiú, vagy legyen lány, legyen kék szeme, legyen szőke haja, legyen 150-es IQ-ja, zenei tehetsége, stb. Na most ebben az esetben viszont, tehát hogyha megtisztítjuk ezektől az eugenikus fennhangoktól azokat a lehetőségeket, amiket a biotechnológiai forradalom valószínűleg létre fog hozni, vagy talán létre fog hozni, akkor csak magára a reprodukciós autonómiára, vagy a gyermekvállaláshoz fűződő autonómiára való hivatkozás megint csak nem fog segíteni nekünk, mert nem nagyon tudja megmondani, hogy mi a különbség a harmadik és a negyedik eset között. Tehát egyrészről mondhatjuk azt, hogy a harmadik esetben, ugye arról van szó, hogy értelmi fogyatékosságot elkerülünk, mondjuk azt, hogy ez olyasmi, ami beletartozik az autonómiába. Vannak, akik azt mondják, hogy gyereket nem szabad azért nem vállalni, mert valamiféle fogyatékossággal születik, és teljesen rendben van az, hogyha mondjuk adott esetben a szülők akár vállalnak egy ilyen fogyatékosságot, vagy akár esetleg kifejezetten fogyatékossággal születő gyereket akarnak, és ebben az esetben nincs semmi rossz abban, hogyha ez a hölgy nem halasztja el a teherbeesést. Probléma az, hogy ez a negyedik esetre is vonatkozik majd. Kik gondolják ezt? Ez most egy ilyen kitérő. Ugyan ritkán fordulnak elő ezek az esetek, de nagy sajtóvisszhangot kapnak általában. Azt hiszem 3-4 ilyen eset volt eddig, ahol tipikusan siket szülők azt mondták, hogy ők szeretnének olyan gyereket, aki ugyanúgy süketten születik, mint ők. És egy-két esetben volt az, amikor ezt úgy próbálták megcsinálni, hogy például süket donort kerestek, akik genetikai okok miatt nem hallott. És legalább egy esetben 2002-ben Angliában egy leszbikus párnak lett egy kisfia, ők maguk is süketek, akit egy süket donor segítségével hoztak létre. És ebből egy ilyen hatalmas nagy sajtó felháborodást, sokan azt mondták, hogy valamiféle fogyatékossággal születő gyereket hoztak a világra, és ez ugye ebben az értelemben erkölcsileg elítélendő. Ők viszont azt mondták, hogy mivel ők a siket közösséghez tartoznak, ezért szerettek volna egy olyan gyereket, aki ugyanehhez a közösséghez tartozik, stb. Tehát egyrésztről gondolhatjuk azt, hogy a harmadik esetben, hogyha a reprodukciós autonómia nem ütközik ebben az esetben, vagy nem tiltja azt, hogy ne halassza el a terhességet az a nő, akkor a negyedik esetre ugyanez fog vonatkozni. Ugye megint csak az, hogy nem nagyon tudjuk ezt a különbséget megfogalmazni. Hogyha viszont másrésztről azt gondoljuk, hogy az értelmi fogyatékosság, ami ugye a példában volt, az annyira rossz, hogy beavatkozhatunk a reprodukciós autonómiába, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azt mondhatjuk mondjuk ennek a nőnek, hogy igenis el kell halasztani a terhességet. Nem egészen világos, hogy ezt hogy lehetne csinálni, de tegyük fel, hogy valamilyen módon beavatkozunk, akkor megint csak nem világos, hogy akkor a negyedik esetben miért nem avatkoznánk be, annak érdekében, hogy egy intelligensebb gyerek jön létre, tehát ugyanúgy el lehessen halasztva a terhesség. Ugye eddig láttuk azt, hogy a harmadik és negyedik eset között nehéz megragadni a különbséget. Az egyik ér volt, hogy valamilyen módon, amiféle standardokra hivatkozva meg tudjuk mondani, mi a gyógyítás, és aközött a különbség, ami már a gyógyításon túl van, illetve hivatkozhatunk a gyermekvállaláshoz kapcsolódó autonómiára, vagy a gyermekvállaláshoz kapcsolódó jogokra, de ez se igazán képes a különbséget a két eset között megmagyarázni. Tegyük föl, mint ahogy ugye az eredeti esetben az volt, hogy a gyógyszer ingyen hozzáférhető, nincs mellékhatása, stb. Tehát tegyük föl, hogy egyrészt mindenkinek megvan a lehetősége, hogy éljen a magasabb intelligenciát létrehozó gyógyszerrel. De ez több mindent jelenthet. Tehát egyrészt mondhatjuk azt, hogy legyünk realisztikusak, legalábbis az első időkben ezek a beavatkozások, tehát itt olyasmire lehet gondolni, hogy mondjuk születés előtti génsebészet, ezek borzasztó drágák lesznek. És akkor igen, valószínűleg csak a gazdagabbak tudják majd megfizetni őket. De vannak, akik amellett érvelnek, hogy azért általában a technológiáknak az ára ugye egy idő után lemegy. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk kitalálunk egy gyógyszert, amit hogyha bevesz az ember terhesség közben, akkor sokkal egészségesebb, intelligensebb, stb. Gyereke lesz. Lehet, hogy eleinte ezt csak a leggazdagabbak tudják majd megengedni maguknak, de mint ahogy, mit tudom én, az iPad-eknek az ára csökkent, ahogy egyre inkább elterjedtek, ennek is az ára majd egyre alacsonyabb lesz, és előbb-utóbb mindenki meg tudja fizetni őket. Vagy mondhatjuk azt, hogy ez annyira fontos dolog, hiszen társadalmilag azért az jó, hogyha minél intelligensebb emberek alkotják a társadalmat, hogy mondjuk ezt bevesszük a közegészségügyi rendszerbe. Tehát a terhességgondozás része lesz az, hogy mindenki vagy részt vehet egy ilyen gyógyszeres kúrában. A társadalom hajlandó áldozni arra, hogy ezt még a legszegényebbek is meg tudják fizetni. De tegyük fel, hogy tényleg nagyon drágák ezek a beavatkozások, legalábbis eleinte. Akkor van egy olyan probléma is, hogy ugye az egyenlőség az egy fontos érték, de hogyha az egyenlőség elérésének az az ára, hogy egyesektől elveszünk bizonyos előnyöket, akkor ott valami probléma van. Tehát ez könnyű elmagyarázni, tegyük föl, hogy ezek az oszlopok jelzik azt, hogy az emberek mennyire egyenlőek, vagy ki van jobb helyzetben, vagy ki van rosszabb helyzetben. Tegyük föl, hogy ez egy kétszemélyes társadalom, az első személy mondjuk ennyire jó helyzetben van, a második személy ennyire jó helyzetben van. Ez az egyszerű ábra azt mutatja meg, hogy tökéletesen egyenlőek. Ugye? És akkor mondjuk ez lenne az, hogy senki nem éri el a gyógyszert, vagy ezt a mindenféle pozitív beavatkozást. De van egy másik lehetőség, az, hogy valaki sokkal jobb helyzetben van, mint valaki más. Tehát ez lenne az eset, amikor valaki gazdagabb, és mondjuk meg tudja fizetni az ilyenfajta beavatkozásokat. Akkor ugye mondhatjuk azt, hogy egy bizonyos szempontból ugye az egyenlőség jó dolog, tehát ez lehet, hogy ez így jobb, de igazából megint egy olyan problémán futunk, hogy de hát ez igazából senkinek sem jobb. Ugye mi történik az első esetben? Van egy valaki, aki mindenféle előnyökkel rendelkezik, jobb helyzetben van, mint valaki más. Eljuthatunk a második esethez úgy, hogy egyszerűen elveszünk tőle ezeket az előnyöket. Levágjuk innen ezeket az előnyöket. Ugye, tehát a probléma itt az, amikor az egyenlőségre hivatkozunk, hogy ha az egyenlőség elérésének az a módja, hogy egyeseket rosszabb helyzetbe hozunk, miközben senkit nem hozunk jobb helyzetbe, akkor mindig feltehető a kérdés, hogy ez most kinek jó. Ugye ezt nivellálásnak hívják egyébként. Tehát a nivellálás az, amikor ugye elveszük a jobb helyzetben levőtől az előnyeit csak azért, hogy nagyobb egyenlőség legyen. Akkor ugye az volt itt az érv, gyakorta előfordul ez az érv, hogy hát itt az a probléma, hogy ez nagyon meg fogja növelni az egyenlőtlenségeket. Lesznek ezek a gazdagok, akik majd használják ezeket a beavatkozásokat, vagy maguk, vagy a gyerekeik intelligensebbek, szebbek, atletikusabbak, stb. Lesznek, vagy egyáltalán lehet, hogy csak hosszabb ideig fognak élni. Mondjuk ez olyan genterápia, ami kiterjeszti a várható élettartamot. De nem mindenki fér ehhez hozzá, vannak a szegényebbek, akik ezt nem tudják megfizetni. Ugye akkor lehet, hogy egy bizonyos szempontból persze jobb lenne az, hogyha mindenki hozzáférne ezekhez, de miért vegyük el a gazdagabbaktól csak azért, hogy azt mondhassuk, hogy nincsenek társadalmi különbségek ebből a szempontból. Mint ahogy mondjuk nincs elég szerv, ami átültethető szerv, amit mindenkinek megadhatnánk, mégsem mondja azt senki, hogy mivel mindenkinek nem tudjuk biztosítani ezeket a szerveket, ezért inkább ne adjuk oda senkinek őket, ugye? Hanem valamiféle várólistát találunk ki, stb. Tehát mekkora intelligencia különbségről beszélünk, hát Most spekulálunk végül is. De valószínűleg, hogyha 8-10 IQ pont, már amennyire az jelez bármit is, 8-10 IQ pont már elég nagy különbség lenne. Ez egy nagyon vitatott kérdés, és elég szenvedélyes vita folyik arról, de például volt egy-két kutatás arról, hogy a mindenféle gyermekkori fertőző betegségek és alultápláltság azok megjelennek ugye a felnőttkori értelmi teljesítő képességben, vagy az értelmi szintben, vagy akár az IQ-ban, és megjelent néhány, az utóbbi évben néhány olyan kutatás, ami azt mondta, hogy például Afrikában éppen azért, mert nagyon sok ilyen gyermekkori betegség, fertőző betegség, alultápláltság, stb. Van, ezek a társadalmak komolyan szenvednek attól, hogy egész egyszerűen nem elég okosak az emberek, tehát mert nem tudnak olyan értelmi szintre eljutni. És a becslések szerint ez ilyen 3-4 IQ pont, és akkor persze itt lesz az egész majd nagyon bonyolult, meg itt kezdődnek a politikától sem mentes viták, hogy ez a 3-4 IQ pont lefordítható-e gazdasági fejlettségre. És akkor vannak, akik azt mondják, hogy igen, ez a 3-4 IQ pont, tehát amit elveszít mondjuk egy olyan ország, mint Elefántcsontpart, az átfordítható GDP-re. Tehát akkor a másik oldalon is működhet ez, hogyha 3-4 IQ ponttal magasabb vagy intelligensebb társadalmat sikerül létrehoznunk, akkor az esetleg a gazdasági fejlődésben is megjelenik így. Tehát, hogy egy kicsi IQ különbség már akár nagy hatással lehet. Ugye most odáig jutottunk el, hogyha azt gondoljuk, hogy fontos dolog meggyógyítani, vagy elkerülni bizonyos állapotokat, mondjuk értelmi fogyatékosságot, akkor milyen módon tudunk különbséget tenni a elkerülés és a nem elkerülés, vagyis a pozitív beavatkozások között. Hogyha erkölcsi kötelességünk az, hogy mint szülők elkerüljünk bizonyos betegségeket, és ezt ugye így gondoljuk általában, tehát egy terhes nőnek bizonyos dolgokat azt gondoljuk, hogy nem szabad tenni, bizonyos életmód, egészségtelen dolgokat, mondjuk cigarettázni, stb., akkor ugyanezen az alapon azt kellene mondanunk, hogyha mondjuk lenne valami módja annak, hogy sokkal intelligensebb vagy tehetségesebb gyereket hozol létre, akkor ugyanazok az erkölcsi követelmények vonatkoznak rá. Tehát például, hogyha igaz lenne az, hogyha Mozartot hallgat az ember, amikor terhes, akkor rendkívül tehetséges gyerekek születnek, akkor ugyanilyen alapon kötelezővé kéne tenni a Mozart hallgatást a terhesség idején. És akkor ugye a problémánk az, hogy valamilyen módon megmagyarázni, hogy 7 féle eset az valamilyen módon különbözik. Vannak, akik azt mondják, hogy a probléma itt az, most végigfutok néhány olyan érven, amit nagyon gyakran felmerül ebbe a vitába, általában nem jó érvek. Az egyik ilyen érve az, hogy hát az a probléma ezekkel a gyógyításon túlmenő beavatkozásokon, hogy ez ilyen, az ember istent játszik ezzel. És ez általában, ugye ezt gyakran hallani, hogy azért nem szabad valamit megtennünk, mert ezzel istent játszanánk. Tehát ugye az eleve már egy probléma az ezzel az érvel, hogy ha ebben az esetben istent játszik az ember, akkor miért nem játszik istent ebben az esetben is? Hogyha ezek a pozitív beavatkozások istent játszással járnának, akkor miért nem járna mondjuk a IVF kezelés, vagy lombic baby kezelés, vagy bármiféle szűrővizsgálat, terhesség alatti szűrővizsgálat, stb. Vagy bármilyen technológia, orvosi technológia így módon. Jó, tehát az, hogy istent játszani, az nem egy jó ellenérv. Teisztikus alapról értelmezhető az érv, ugye akkor valami olyasmit jelentene, hogy hát az a probléma, hogy amikor ezeket a technológiákat használjuk, akkor valamilyen módon felborítjuk az ember és Isten közötti viszonyt. Tehát nem csak a vallásos emberek mondják azt, hogy valamit azért ne tegyünk meg, mert ezzel Istent játszanak. Természetellenes, vagy valamiféle hübrisz, tehát valami olyasmit csinálunk, amit igazából nem látunk át, stb. Vannak olyan technológiák, amiket jobb, hogyha nem használunk, de ez mindig társadalmi körülményektől függ. Tehát tegyük fel, hogy van egy társadalom, ahol minden szülő fiú gyereket szeretne. És ugye már létező technológiák vannak arra, hogy akár fogantatás előtt megmondjuk azt, hogy a létrejövő gyerek az fiú vagy lány lenne, vagy ugye nyilvánvalóan vannak arra technológiák, hogy a terhesség korai szakaszában meg tudjuk ezt mondani. Abban az esetben, hogyha egy társadalomban komoly ilyen nemi előítéletek vannak, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem jó ötlet, hogyha bizonyos technológiákat, vagy ezeket a technológiákat könnyen elérhetővé teszünk. Tehát például ugye Indiában történt az, hogy megnyíltak ilyen klinikák, terhességgondozó klinikák, ahol sokan elmentek és kitalálták a magzatnak a nemét, és akkor utána megnőtt az abortuszok száma, mert fiú gyereket szeretnének, ez Észak-Indiára jellemző. És akkor az indiai kormány azt mondta, hogy nem engedélyezi az ilyen ultrahangos vizsgálatokat, és ezt betiltotta. De ott sem az volt azért, hogy istent játszunk, hanem az volt azért, hogy vannak bizonyos társadalmi előítéletek, amelyek miatt rossz hatásai lennének annak, hogyha ezt a technológiát engedélyeznénk, vagy ez a technológia könnyen hozzáférhető lenne. De nem az a probléma, hogy Istent játszunk, hanem valami más. Van egy olyan érv, amit szerintem egy elég furcsa érv, és elég könnyű belátni, hogy miért, ami azt mondja, hogy az a probléma itt folyik, hogyha olyasmire gondolunk, ha elterjednek ezek a beavatkozások, tehát mondjuk mindenki elkezdi használni ezt az IQ-növelő gyógyszeres kezelést, akkor valamilyen módon az emberi természetet tönkrevágjuk ezzel. Tehát az emberi természet valamilyen módon majd megszűnik, kiheverhetetlen csapást mérünk az emberi természetre azzal, hogy használjuk ezeket a technológiákat. Tehát magyarul a génmanipulációra irányuló biotechnológiák azok ahhoz fognak vezetni, hogy mint ember, vagy mint emberiség, vagy mint az emberi lényeg, az el fog tűnni a világból. Francis Fukuyama van valamiféle ilyen erve. Az azt hiszem megjelen magyarul is az emberi természetet rombolni. Mi ezzel a probléma? Miért rossz ez az érv? Mert szerintem borzasztóan rossz ez az érv. Először is feltételezi azt, hogy az emberi természet az valami jó dolog, amit fenn kell tartanunk. Feltételezi, hogy persze, hogy van valami olyan, ami az emberi lényeg, vagy az emberi természet. Feltételezi azt, hogy ezt jó dolog fenntartanunk, hogy ez nem olyas valami, ami jobb lenne, hogyha meg tudnánk változtatni. Van egy olyan probléma is ezzel, hogy még hogyha megpróbáljuk így valahogy értelmezni is azt, hogy mi lenne az emberi természet. Ugye mondjuk lehet, hogy az emberi, tehát itt valamiféle tulajdonságára gondolunk az embernek. Tehát lehet, hogy az emberi természet az, Arisztotelész mondta, hogy az ember valamiféle politikai állat. Vagy mondjuk az intelligencia az emberi természet, vagy az altruizmus az emberi természetnek az ilyen alapvető vagy esszenciája. Minden ilyen tulajdonság, bármilyen tulajdonságra gondolunk, az mindegyik egy ilyen populációs tulajdonság lesz. Ami alatt azt értem, hogy természetesen a népesség körében más és más módon fog ez majd megjelenni. Lesznek olyanok, akik hogyha mondjuk az együttérzés az alapvető emberi tulajdonság, vagy a központi emberi tulajdonság, de vannak olyanok, akik ugye nagyon együttérzőek, vannak ugye kevésbé, tehát valami módon szóródni fog valószínűleg egy harangörbe mentén szóródni fog majd ez a tulajdonság. Ezért a kérdés az ezzel az emberi természet dologgal, hogyha az emberi természet ilyen mindenféle más, vagy ahogy megjelenik a társadalomban, az egyénről egyénre változik, akkor ezt mit is jelent az, hogy ezt megváltoztatnánk? Ugye? Tehát, hogy létrehozunk együttérzőbb embereket mondjuk, de hát továbbra is lesznek olyanok, akik kevésbé együttérzők. Ha mondjuk létrehozunk, vagy megpróbálunk a intelligenciát növelni, ugye ez az, ami a standard példait, megpróbáljuk az intelligenciát növelni, továbbra is lesznek azért olyanok, akik kevésbé intelligensek, és mondjuk vízvezetékszerelő lesz belőlük inkább. Még lesznek olyanok, akik kimagaslóan intelligensek, tehát nem tettünk mást igazából, mint egy tulajdonságot, ami különböző fokban jelenik meg a társadalomban, azt eltoltunk mondjuk néhány fokkal feljebb, vagy néhány fokkal lejjebb. Mondjuk 3 IQ ponttal eltoltuk az átlagos IQ-t. Ezzel nem olyan változtattuk meg az emberi természetet, ugye? Tehát bármit is jelentsen az, hogy az emberi természetet meg fogja változtatni a biotechnológia, vagy a biotechnológia nagymértékű alkalmazása, vagy általános elterjedése, igazából az emberi természet nem olyan könnyű megváltoztatni, bármit is gondoljunk az emberi természetről, mert az emberi természet az különféle módon manifestálódik különféle egyénekben. Egy kicsit lehet, hogy majd tudjuk változtatni, de nehéz elképzelni azt, hogy az egész fajtát meg tudjuk változtatni. Tehát mondjuk, amikor Fukuyama olyasmiről beszél, hogy vannak olyan, hogy eljuthatunk oda, hogy lesznek olyan emberek, akik, én nem olvastam magyarul, úgyhogy nem tudom, hogy fordították le ezt, akiket kitenyésztünk úgy, hogy nyereg lesz a hátukon, még lesznek olyan emberek, akiket kitenyésztünk úgy, hogy sarkantyús csizmába fognak járni. Ugye ezzel azt akarja mondani, hogy ilyen radikális különbségek lesznek majd a jövő társadalmában a genetikai beavatkozások miatt. Tehát még hogyha ez egy valós veszély is, és lehet gondolkodni, hogy ez mennyire valós veszély, nagyon nehéz lesz majd oda eljutni. Ugye, mert egyéni szinten majd meg tudjuk változtatni az intelligenciát, de nagyon nehéz lesz oda eljutni, hogy társadalmi szinten tényleg így szétszakadjon a társadalom. Van egy olyan fajta érv is, hogy az emberi fajnak a genetikai integritását, vagy a közös genetikai örökségét meg kell őriznünk. Ez olyan szinten van ez az érv, hogy vannak, akik azt javasolják, hogy a nemzeteknek az ENSZ keretén belül mondjuk le kéne ülnie, és egy ilyen deklarációt kellene kiadnunk arról, hogy az emberiség közös genetikai örökséget meg kell őriznünk. Az emberiség közös genetikai örökségének megőrzéséhez az kell, hogy ne használjuk az ilyenfajta technológiákat, biotechnológia, vagy technológiai vívmányait. Mi ezzel a probléma? Tehát miért nem jó érvez? Hát mert értelmetlenség arról beszélni, hogy mi az az emberiség genetikai örökség. Ugye ez nem úgy néz ki, hogy minden ember ugyanazzal a génkészlettel rendelkezik, mindenkinek különbözik a génkészlete, és egyáltalán nem világos az, hogy mit jelent az, hogy ezt megőrizzük, hiszen minden egyes gyerek, aki megszületik, az valamilyen módon ugye az emberiség közös genetikai örökségét felhigítja azzal, hogy ő egy külön más génkészlettel született meg. Tehát az emberiség közös genetikai örökség, azt nem úgy kell elképzelnünk, illetve hát ez a probléma, hogy úgy képzelik el sokan, mint ami így van, és ennek lenne értelme annak, hogy erről ilyen módon beszéljünk, holott az emberiség közös genetikai génkészlete az egy nagyon-nagyon egyéről változó dolog. Milyen más érvek lehetnek még? Vannak, akik azt mondják, hogy, és természetesen ez is egy rossz érv lesz, hogy hát itt arról van szó, az a probléma, hogy az emberi reprodukciót, az emberi utódnemzést valamilyen módon technologizáljuk ezzel. Hát ugye ezzel az az alapvető probléma, hogy két probléma is van rögtön, az egyik az, hogy már is technologizált az emberi utódnemzés, a harmadik esetet tekintve, tehát senki nem mondaná azt, hogy azért, mert technologizálja az a gyermekvállalást, ezért mondjuk a mindenféle szűrő vizsgálatokat, meg terhességgondozást tiltjuk be, mert túl technologizált. És ez nyilván ez sem tud különbséget tenni, ez sem tudja megmutatni, mi az erkölcsi különbség, vagy ha egyáltalán van erkölcsi különbség a két eset között. Vannak, akik amiatt aggódnak, hogyha létrejönnek ilyen gyerekek, akkor valamilyen módon nekik alacsonyabb erkölcsi státuszuk lesz. Ugye Jürgen Habermasnak van erre egy kívül. Tehát itt valami olyasmiről van szó, hogy ha megengedjük ezeket a biotechnológiai módon létrehozott, vagy manipulált emberek születését, akkor ők valami miatt nem lesz, vagy Habermas legalábbis amellett érvel, hogy akkor ők nem lesznek autonómok. Ugye megint az autonómiához jutunk vissza, mert másoknak a szándéka szerint születtek, vagy mások szándékainak megfelelő tulajdonságokkal jöttek létre, és ezért nem lehet, ahogy ő fogalmaz, nem lehetnek a saját életüknek a szerzői. Tehát ebben az értelemben nem lennének autonómok. Ezzel a érvel ugye megint csak az a probléma, hogy nagyon nehéz belátni, hogy miért lenne így. Tehát attól, hogy mondjuk tegyük föl, hogy valaki létrehoz egy nagyon intelligens gyereket, vajon miért következne abból az, hogy ez a gyerek kevésbé lesz autonóm, amikor felnő, vagy kevésbé lesz majd egy ilyen autonóm személyiség, vagy kevésbé képes saját döntéseket hozni, vagy akár mondjuk valamilyen módon, vagy bármi módon meghatározná azt, hogy mi történt vele a születése előtt, hogy ő vele aztán mi történik később, és milyen döntéseket, hogy autonóm döntéseket hoz-e, vagy nem. Alapvető probléma ezekkel, és ugye szerintem ez szintén olyasmi, ami azért így érezhető a társadalmi vitából, hogy amikor az emberek ezekről a lehetőségekről beszélnek, akkor nagyon könnyű átesni egy ilyen genetikai determinizmusba. Hogyha manipulálják az én génjeimet mielőtt megszületek, vagy már akár mielőtt megfoganok, stb., akkor majd ez és ez fog velem történni, nem leszek képes autonóm személyiségként viselkedni, stb. Ezek a nézetek mind valami olyasmit tételeznek föl, hogy a genetika az úgy néz ki, hogy a génjeid azok így masszívan meghatározzák azt, hogy milyen ember leszel később. És ugye ez egyáltalán nem így van, hiszen tehát egyrészt csak hajlamosítanak bizonyos dolgokra, másrészt azért a környezeti tényezőknek nagyon fontos a hatása. És ezért az, hogy a Habermas miért gondolja azt, hogy bármilyen módon az emberi autonómia csorbulna attól, hogy valakit mondjuk magasabb intelligenciával született meg, egyáltalán nem világos, hogy ez miért lenne jó érv. Van egy hasonló érvehez, ami azt mondja, hogy itt van egy alapvető különbség. Ezen ha belegondolunk, akkor az emberek már most is egy csomó ilyen módon próbálják a saját gyerekeiket fejleszteni, mondjuk azzal, hogy külön órákra járatják őket, a legjobb iskolákba akarják berakni őket, stb. Ez mind valamilyen módon az intelligencia fejlesztésére szolgál. Viszont, hogyha a genetikai szinten avatkozunk be, akkor az már valamilyen módon más, ott valami különbség van. És ugye ez is feltételez ezt a fajta ilyen genetikai determinációt, hiszen valójában a genetikai és a környezeti tényezők között, vagy a genetikai és a környezeti eszközök között ebből a szempontból igazából nincs semmilyen erkölcsi különbség, ugye? Tehát mi lenne az erkölcsi különbség a között, hogy mondjuk valakinek a intelligenciáját azzal fejlesztik, hogy teszem azt, Mozartot hallgat a szülő a terhesség közben, vagy bevesz egy ilyen gyógyszerkúrát, ez egyik oldalról, a másik oldalról pedig azzal, hogy mondjuk külön órára járatják meg a legjobb iskolákba iratják be, stb. Ez világos? Tehát, hogy a különbség ott sem ragadható meg, hogy bármiféle erkölcsi szerepe lenne a környezeti eszközök, vagy az ilyen, vagy a genetikai, vagy biotechnológiai eszközök között. Tehát igen, oda szerettem volna ezzel kiukadni, hogy nem nagyon ismerek olyan érvet, ami meg tudná magyarázni, hogy mi lenne az erkölcsi különbség a negatív beavatkozások és a pozitív beavatkozások között. Vagyis nehéz megmagyarázni azt, hogy miért lenne erkölcsi szempontból elítélendő az, hogyha a biotechnológia vívmányait majd a jövőben, ha ez lehetővé válik, akkor ilyen célokra használjuk fel. Persze, amennyiben társadalmi előítéletekről van szó, akkor sok esetben az mindenképpen üdvösebb lenne, hogyha a társadalmi előítéleteket változtatnánk meg. Ez igaz, de ugyanakkor, ugye itt minden attól fog függni, hogy éppen milyen esetben, vagy miről beszélünk, milyen technológiáról beszélünk. Mondjuk a klónozással kapcsolatban, ami szerintem egy üdvös, reproduktív klónozás, ami egy üdvös technológia lenne, hiszen olyan pároknak tenni lehetővé a gyermekválást, akiknek amúgy nem probléma. Ugyanúgy vannak társadalmi előítéletek, csak a társadalmi előítéletek a másik oldalról élnek. Az, hogy mondjuk mindenki kékszemű gyereket akarna, ez lehet, hogy sajnálatos, de a kérdés az, hogy akkor most érdemes-e belevágni egy ilyen kékszem kampányba, vagy barna szem kampányba egy társadalomban, nem lenne egyszerűen kevésbé költséges azt mondani, hogy hát oké, akkor az emberek kékszemű gyereket szeretnének. Mert ugye ebben az esetben valószínűleg nincs akkora nagy jelentősége a kérdésnek. Más esetekben persze ennek sokkal nagyobb jelentősége van, tehát például az, hogyha egy országban komoly előítélet van a fiú, illetve lánygyermekek iránt, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy akár állami eszközöket, tehát kikényszeríthető eszközökkel tiltsuk be a technológiát, vagy próbáljunk valamiféle ösztönzőket kitalálni arra, hogy ezek az előítéletek ne valósuljanak meg. Ugye ez az érv, még egy dolog ezzel kapcsolatban, ez az érv általában a fogyatékosságokkal kapcsolatban szokott feljönni, vagy előjönni, és akik ennek a vitának a megengedő oldalán állnak, azok azt mondják, hogy természetesen van itt egy csomó társadalmi előítélet, de önmagában a technológia, tehát önmagában a technológia nem mond ítéletet azokról az emberekről, akikkel szemben ezek az ítéletek fennállnak. Tehát a kettő dolog nem zárja ki egymást. Gondolhatjuk azt, hogy azok, akik mondjuk értelmi fogyatékossággal élnek, azok nem kevésbé értékes emberek, mint bárki más, de ezzel teljesen összeegyeztethető az, hogy szeretnénk, hogyha minél kevesebb értelmi fogyatékos lenne a társadalmunkban, nem róluk mondunk ítéletet, hanem azt gondoljuk, hogy egy jobb világ lenne az, ahol kevesebben küzdkednek ilyen problémával, vagy kevesebbnek van ilyen problémájuk. Visszatérve egy kicsit a talajra, ugye ezek a legtöbb példa az ilyen sci-fi példa, de azok a komolyan veendő biotechnológiai hitások, amik itt lesznek, azok szerintem olyasmik lesznek majd, mint például az öregedésről sokkal többet meg fogunk tudni tanulni, vagy sokkal többet tudunk majd az öregedésről, és valószínűleg lesznek genetikus vagy génterápiák arra, amelyek kitolják a várható élettartamot. Tehát szerintem ez egy realisztikus lehetőség. Vagy pedig a génsebészet, tehát mondjuk kiütni olyan géneket, amelyek valamiféle, vagy genetikus betegséget okoznának a születendő gyermekben, vagy hajlamosítanának valami betegséget. Tehát ezek nem teljesen elvadult ötletek, hogy ezek meg fognak valósulni. Verával teljesen egyetértek, hogy az intelligencia az már egy sokkal bonyolultabb kérdés. Tehát én azt próbáltam itt megmutatni, hogy intuitíve az emberek, vagy a legtöbb ember úgy gondolja, hogy van egyfajta különbség a negatív és a pozitív beavatkozások között. Ha elkezdünk gondolkodni rajta, és végignézzük azokat a standard érveket, amiket ebbe a vitába föl szoktak hozni, akkor úgy néz ki, hogy ez a különbségtétel, az erkölcsi különbség a kettő között nagyon nehezen megragadható, illetve nagyon nehezen megvédhető. Nagyon nehéz olyan érvet találni, amivel azt nem gondolja, hogy igen, mondjuk egy olyan egyszerű, tehát ezekben az egyszerűsített esetekben, mint a harmadik eset volt, vagy a negyedik eset, igen, itt van az erkölcsi különbség, ezért mondhatjuk azt, hogy a harmadik esetben el kell kerülni a fogyatékosságot, míg a negyedik esetben nem muszáj létrehozni az intelligensebb gyereket. Oké. Tehát ennek van egy ilyen kulturális vetülete, hogy itt Európában itt teljesen szétrobbannak az emberek a két oldalán a vitának, még máshol nem, viszont hogyha mondjuk az ember abortuszról beszél Amerikában, akkor ott történik ugyanez, míg Európában kevésbé. Ami szerintem elég jól jelzi azt, hogy igazából itt érzelmekről és kulturális dolgokról is van elsősorban szó, mint az, hogy egy komoly félreértés lenne, vagy akkora különbség lenne a két oldal között. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott Bognár Gergely, Poszthumanizmus. Az ELTE BTK-n 2011. november 23-án elhangzott előadás felvétele.